2023 végéig megállapodott az Adria vezeték használatáról a MOL. Az Európai Bizottság véglegesen jóváhagyta az ÖNFAU Szlovénia felvásárlását. Negyedével csökkent a földgáz felhasználása a legutóbbi fűtési szezonban az azt megelőző időszakhoz képest. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A MOL csoport és a Janaf több mint egy éven át tartó tárgyalás után megállapodott az Adria vezeték használatának díjáról, közölte a magyar vállalat. A 2023 végéig hatályos szerződés 2,9 millió tonna nyersolaj szállítását teszi lehetővé a MOL-nak a Janaf vezetékrendszerén, továbbá 79.385 köbméter nyersolaj tárolását Omisajban és 70.000 köbméter nyersolaj tárolását Sziszeken ugyanebben az időszakban. A megállapodás eddig megismert részleteiről Hortai Olivért, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallják.
Amit a közleményből biztosan tudunk, hogy a MOL 2,9 millió tonna kőolaj szállításáról és csaknem 150 ezer köbméter olaj tárolásáról állapodott meg a horvát vezetéküzemeltető Janaf vállalattal. Amit nem tudunk, hogy milyen időszakra vonatkozik a megállapodás, valamint, hogy mi a tranzitdíj pontos ára. Ez utóbbi kapcsán alig ha nem kijelenthetjük, hogy nem volt olcsó a szerződés, a MOL úgy fogalmazott, hogy belekényszerült az ellátásbiztonság garantálása miatt ebbe a szerződésbe. Sokat mondó, hogy a Janaf vállalat első negyedéves árbevétele 36, nettó nyeresége pedig 70%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az Adria kőolajvezeték jelentősége nagyon felértékelődött az elmúlt időszakban, több okból kifolyólag is. Egyfelől a barátság kőolajvezetéken történő szállítások kockázatosabbá váltak, ennek egy nagy löketet adott tavaly év végén az az eset, amikor egy célzott támadás érte a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát, és egy napig nem lehetett beszerezni kőolajat a vezetéken. Másrészt a múlt héten már politikai síkra terelődött a barátság kőolajvezeték tranzitdíj emelkedésével kapcsolatos vita vagy beszélgetés. Korábban az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrtransnafta elsősorban azzal indokolta az egyre emelkedő tranzitdíjakat, hogy a háború miatt folyamatosan növekednek a karbantartási költségek, viszont múlt héten már egy olyan feljegyzést küldött a MOL-nak, amiben az szerepelt, hogy az ukrán gabonatilalom miatt növekedhetnek tovább a tranzitdíjak, tehát egyfajta politikai indok szerepelt a feljegyzésben. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió február 5-én életbe léptette az olajtermékekre vonatkozó embargóját, amely alól a régiónk országai úgy kaptak mentességet, hogy az itt működő finomítókban előállított olajtermékeket csak olyan arányban lehet tovább exportálni, amilyen arányban nem orosz nyersolajat tartalmaznak. És mivel jelenleg az egyetlen útvonal, ahol Magyarországra vagy a pozsonyi finomítóba nem orosz nyersolajat be lehet szerezni az Adria vezeték, ezért ez tovább növelte a Janaf piaci erejét.
Milyen olaj szállításáról van egyébként szó? A MOL által már megvásárolt olaj szállításáról, vagy a Janaf intézi a beszerzést is?
A szerződés részletei nem ismertek. Én azt gondolom, hogy itt ketté válik a beszerzés és a szállítás, és ez a megállapodás kifejezetten a szállításra vonatkozik. Ez a 2,9 millió tonna, ami a megállapodásban szerepel, ez éppen fedezi a pozsonyi és a százhalombattai finomító nem orosz olajigényét.
Azért, hogy megértsük, hogy ez a 2,9 millió mit jelent, a MOL éves szinten hány millió hordó kőolajat dolgoz fel jelenleg?
A százhalombattai olajfinomító kb. 8 millió tonna nyersolajat igényel. Ennek az olajmennyiségnek a 60%-a Oroszországból érkezik a barátság kőolajvezetéken keresztül, 10%-a körülbelül belföldről, és a maradék 30%-a, 2,4 millió tonna jön az Adria vezetéken keresztül Horvátországból. A pozsonyi finomító kapacitása kisebb, körülbelül 6 millió tonna évente, viszont nagyobb arányban dolgoznak ott föl orosz nyersolajat, körülbelül 90%-os az orosz nyersolaj aránya a pozsonyi finomítóban, ami meghaladja az 5 millió tonnát évente, és a maradék körülbelül 1,5 millió tonna érkezik Horvátországból az Adria vezetéken keresztül.
Abban az esetben, ahogy ön is említette, bármilyen probléma adódna a Barátság vezetéken zajló szállítással, milyen alternatív megoldások vannak? Mert ugye a Barátság kőolaj vezetéken érthető okból Oroszországból nem Brent, hanem uráli kőolaj érkezik, amit más beltartalmú, mint a Brent típusú. Szóval milyen alternatívák vannak, akár kőolajban, akár szállításban?
Hogyha valami történne a Barátság kőolajvezetékkel, akkor két fő problémát kellene kezelni a MOL-nak. Az egyik egy infrastruktúrális jellegű kihívás, a másik pedig egy piaci jellegű kihívás. Az infrastruktúrális kihívást az Adria vezeték szűk keresztmetszete jelenti. Van egy körülbelül 80 kilométeres vezetékszakasz Sziszek és a magyar határ között, aminek az éves kapacitása 11 millió tonna. Ez kevesebb, mint a Százhalombattai és a Pozsonyi finomító együttes 13 millió tonnát meghaladó éves kapacitása, így fizikailag is csak kevesebb nyersolajat lehetne az Adria vezetéken keresztül beszerezni, mint amennyire a két országnak szüksége van. A másik piaci kihívást pedig az jelenteni, amire szerkesztő úr is utalt, hogy ezeknek a finomítóknak a bekeverési aránya itt nem lehet egyik pillanatról a másikra módosítani, így, hogyha valami történne a Barátság kőolajvezetékkel, akkor a MOL-nak az Adria vezetéken keresztül Horvátországból tengeri útvonalon olyan összetételű nyersolajat kellene beszereznie, mint amilyen az orosz nyersolaj. A korábbi embargók alól mentességet kaptunk abban a tekintetben, hogy egy ilyen helyzetben Oroszországtól is vásárolhatnánk, ez lenne a legkézenfekvőbb, hogy ugyanúgy orosz olajat vennénk csak tengeri úton keresztül. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor a MOL-nak el kellene kezdenie vizsgálni, hogy milyen alternatív nyersolajat lenne képes használni. De ebben az esetben is az infrastruktúrális problémák miatt egy korábbi becslés alapján a Százhalombattai finomítónak a kihozatala az körülbelül 20%-kal, a pozsonyi finomító kihozatala pedig 30%-kal csökkenne, tehát egy a Barátságvezetéket érő incidens esetén lényegében elindulna a zsonglőrködés a hiánnyal. Magyarországnak 3 hónapra elegendő stratégiai készletei vannak, ez a környező országokra is igaz, és elindulna a versenyfutás az idővel, a készleteket fel kellene szabadítani, az, hogy milyen ütemben, az szerintem azon múlna, hogy a MOL milyen ütemben képes megoldást keresni vagy találni a lehetséges problémákra, de egy ilyen eset az drasztikusan megnövelné az ellátási kockázatokat, és alig, hanem az árakat is.
Csak Horvátországból lenne reális, illetve célszerű anyagilag a Barátságvezeték pótlása, vagy ha másként fogalmazunk?
Egyelőre olyan mennyiségű nyersolajat, amivel pótolni lehetne a Barátság kőolajvezetéken kieső szállításokat, reálisan nem lehetne más útvonalon beszerezni. Úgyhogy szerintem túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Barátság vezeték lehetséges alternatívája az egyedül az Adria vezeték lenne, viszont itt további infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán a vezeték kapacitása képes legyen egy ilyen esetben ellátni a szlovák és a magyar igényeket.
Mennyi a MOL saját kitermelése, és mennyi, amit gyakorlatilag egy második, harmadik féltől kell megvásárolnia?
A magyar igények esetében a Százhalombattai finomító kb. 8 millió tonnás éves kapacitásából kb. A 10%-ot fedezi a belföldi kitermelés, a többit azt külföldről kell beszerezni.
Mennyi a Brent típusú, és azt milyen irányokból szerzi be a MOL jelenleg?
Azt, hogy a horvát kikötőbe pontosan honnan és milyen szereplőktől érkezik nyersolaj, azt nem tudni, erre pontos adataink nincsenek. Amit lehet tudni, hogy biztosan nem Oroszországból érkezik a horvát kikötőbe, tudnélik tengeri úton Oroszországból az Európai Unió országai már december 5-e óta nem vásárolhatnak nyersolajat. De az, hogy az egyéb szereplőknél milyen országok milyen arányban reprezentálják a MOL beszerzési portfólióját, erre vonatkozóan pontos adataink nincsenek.
Arról nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt másfél évben, hogy Magyarország milyen határkeresztező kapacitásokat épített ki a földgáz vezetékekkel. Kőolaj szempontjából hogy állunk?
Talán ami a legfontosabb induló új beruházás, az a magyar-szerb vezeték, amiről a közelmúltban állapodtak meg felek. Ennek a pontos kapacitása még nem ismert. Erre azért lesz szükség erre a vezetékre, mert Szerbia részben Horvátországon keresztül szerzett be korábban orosz típusú nyersolajat, viszont az olajembargó miatt ez a beszerzés ez ellehetetlenült, és ezért Szerbiának szüksége van arra, hogy vezetékes útvonalon Magyarország irányából juthasson energiához.
Akkor ez csak egyirányú vezeték lenne legalábbis az első időszakban?
A vezeték pontos műszaki részleteiről egyelőre nincsenek információk, de úgy tűnik, hogy ez a vezeték ez elsősorban azt célozná, hogy Magyarország irányából, Szerbia irányába legyen szállítható a nyersolaj.
A NAFFAL kötött megállapodás az plusz, vagy az valaminek a kiváltása lehet?
Nem ismerjük, hogy pontosan milyen időszakra vonatkozik a most megkötött megállapodás, de sokat mondó, hogy a leszállított olaj mennyisége éppen megegyezik a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító nem orosz éves nyersolaj igényével. Hát ez alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez a meglévő igények fedezésére szolgál. Ráadásul, hogyha igazak azok az elemzői értékelések, illetve amire a MOL is utalt, hogy ez egy rendkívül drága beszerzés, nem volna észszerű jelentős mennyiségű többletkapacitást lekötni. Úgyhogy ezek alapján úgy tűnik, hogy a mostani megállapodás a meglévő igények fedezésére szolgál.
Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Európai Bizottság véglegesen jóváhagyta az ÖMFAU Szlovénia felvásárlását. Ezzel a MOL csoport Szlovéniában a szegmens második legnagyobb piaci szereplőjévé válik. A felvásárlási folyamat várhatóan a második negyedév végén zárulhat le, mondta az Inforádiónak a MOL Magyarország operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. Ratatics Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
Ezzel a döntéssel tulajdonképpen egy nagyjából két éves folyamatnak a végére tudunk pontot tenni. 2021. júniusában írtuk alá az ÖND-vel az ÖND Szlovéniának az adásvételi szerződését, majd ezt követően egy versenyhatósági ellenőrzés kezdődött először a szlovén piacon, majd a szlovén versenyhatóság tulajdonképpen az Európai Bizottság segítségét kérte az ügy elbírálásában. Tulajdonképpen ez egy olyan tranzakció volt, amiben a három nagy szereplőből kettő nagy szereplővé vált a piac. A szlovén petrol továbbra is meghatározó szereplő, hiszen mintegy 60%-os piaci részesedéssel bír, illetve az eddig ÖMV-nek lévő 30%-os piaci részesedése mögött a MOL-nak 10%-a volt. Így tehát ez a 30 és 10%-os piaci részesedés az, ami most összeolvadt, és ennek a versenyre gyakorolt hatását ellenőrizte az Európai Bizottság az elmúlt nagyjából két évben.
Milyen lépések állnak még a MOL előtt a folyamat lezárásához kapcsolódóan?
A következő lépések úgy fognak kinézni, hogy 119 ÖMV töltőállomást fogunk átvenni a már most is meglévő 53 MOL kút mellé, majd mintegy nagyjából három hónapon belül ebből az újonnan megvett töltőállomási hálózatból, valamint az eddig is meglévők közül összesen 39 darabot tovább kell értékesítenünk. Ezt a további értékesítést egy pár hónappal ezelőtt aláírtuk a Shell-lel. Így tehát ezt követően úgy fog kinézni a piac, hogy a petrol továbbra is nagyjából 30%-os piaci részesedéssel fog bírni. A MOL tulajdonában nagyjából szeptember-októbertől számítva egy olyan 133 darab töltőállomás lesz, és ezzel abszolút második helyen egy erős versenyt fogunk támasztani a petrollal szemben.
Mikor zárul várhatóan ez a felvásárlási folyamat?
Az első lépés, amiben az ÖMV kutakat át tudjuk venni, ez várhatóan június 30-ával fog zárulni, és a Shell-nek való továbbértékesítés pedig várhatóan szeptember vége, október eleje.
Van-e a csőben esetleg hasonló akvizíciós célpont, vagy folyamatban lévő akvizíció, amelyik hasonló lehet a szlovénhez?
Az elmúlt időszak rendkívül aktív volt a MOL kiskereskedelem életében, felvásárlások, terjeszkedések tekintetében, hiszen tavalyi év végén, december elejével kezdtük meg a lengyelországi operációnkat. Ott 420 töltőállomást vettünk meg a Lotos Orlen összeolvadás következtében. Most ugye itt áll előttünk egy újabb jelentős lépés, ráadásul egy olyan piacra, ami már nagyjából egy 25 éve az álmunk, hogy tovább tudjunk terjeszkedni a szlovén piac tekintetében. Úgyhogy azért a következő időszak elsősorban arról fog szólni, hogy ezeket az újonnan megvásárolt üzleti lehetőségeinket próbáljuk beintegrálni, továbbfejleszteni és egy aktív jelenlétet támasztani ezen a piacon. Az összes többi országban pedig aktívak vagyunk, bár ilyen jelentős felvásárlás vagy akvizíciós lehetőséget egyelőre nem vizsgálunk. Ezekben az országokban elsősorban inkább organikusan, illetve a már meglévő hálózatunk továbbfejlesztésére fogunk fókuszálni.
Ratatics Pétert, a MOL Magyarország operatív működésért felelős ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Negyedével csökkent a földgáz felhasználása a legutóbbi fűtési szezonban az azt megelőző időszakhoz képest. Ez nagyjából 2 milliárd köbméteres spórolást jelent. Mindeközben a felhasznált villamos energia mennyisége 7,5%-kal esett vissza Magyarországon. A részletekről Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallják.
Rendkívül impresszívek a számok, és főleg a földgáz fogyasztás területén 24,5%-os fogyasztás csökkentésnek lehetünk tanúi. A villamosenergia esetében ez érthető módon egy jóval kisebb szám, de itt is csökkenést láthatunk, több mint 7%-os a fogyasztás csökkenés a villamosenergia területén.
Milyen időszakra vonatkozik ez a spórolás?
Ez a spórolás, ez a fűtési szezonokat hasonlította össze, és én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül impresszív szám. Hát alapvetően a tudatos fogyasztás ennek az egyik fő oka. Az állampolgárok, illetve a gazdálkodó szervezetek is jóval tudatosabban odafigyeltek a fogyasztásukra, és emellett meg természetesen az enyhe télnek is köszönhető, hogy ezeket a számokat egyszerűbb volt elérni. A lakosság is nagyon komoly gázfogyasztás csökkenést ért el, egy közel 2 milliárd köbméterrel kevesebb gázt fogyasztott el a lakosság, illetve a gazdálkodó szervezeteknél egy 26%-os fogyasztás csökkenésnek lehettünk tanúi. Én azt gondolom, ezek nagyon jelentős számok, és hát természetesen a kormányzat se szeretett volna ebből kimaradni, úgyhogy a kormányzati épületállománynak a gázfogyasztása az pedig több mint 50%-kal csökkent az elmúlt fűtési szezonban az egyel korábbi fűtési szezonhoz képest.
Az időjárási tényező hogyan befolyásolja az elmúlt években, mit láttak a felhasználást, a földgáz felhasználást, mert ugye voltak az elmúlt években jelentősen hidegebb telek is, a mostani kifejezetten enyhe volt, szóval ez mekkora mennyiséget jelenthet? 0,5 milliárd, 1 milliárd köbmétert is akár?
Pontos számokat erre nem szeretnék mondani, mert szerintem ezt nagyon nehéz megbecsülni, természetesen vannak különböző módszerek, de alapvetően azt láttuk, hogy amikor hideg volt idén a tél, abban a pár hétben, akkor is elég jelentős volt a fogyasztás csökkenés az egy évvel az előtti fogyasztáshoz képest. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy természetesen az időjárásnak egy nagy hatása van, de emellett is a tudatos fogyasztás volt az, ami a fogyasztás csökkenésnek egy nagyon jelentős részét hozta.
Mennyi tartható meg ebből a spórolásból a következő fűtési szezonokra?
Én azt gondolom, természetesen nagyon időjárás függő a következő tél esetében, hogy milyen fogyasztás lesz. Én abban biztos vagyok, hogy a korábbi fogyasztási szintekre már nem fogunk visszamenni. Már mindenki jobban odafigyel a fűtésre, illetve a gázfogyasztására, és valószínűleg ez a magatartás az meg fog maradni a jövőben is. Viszont itt azért az időjárás okozta hatások, azok természetesen játszani fognak. És hát emellett pedig már most készülünk a következő télre. A hazai gáztárolóknak a töltése az folyamatos, úgyhogy egy olyan állapotba szeretnénk kerülni a fűtési szezon elején, hogy a hazai gáztárolók a lehető legmagasabb töltöttségi szinten legyenek.
Jelenleg mennyi gáz van a tárolókban?
Több mint 50%-nál járunk most, hogyha a fogyasztás arányos számot nézünk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó adat, különös tekintettel arra, hogy Magyarország nagyon nagy kapacitásokkal rendelkezik ezen a területen. Mi az éves fogyasztásunknak a 2/3-át be tudjuk tárolni hazai földgáztárolókba. Ez jóval magasabb, mint az uniós átlag. Az Európai Uniós országok a fogyasztásuk 25%-át tudják betárolni, ehhez képest ami 2/3-os számunk az rendkívül kedvező.
Ez a kereskedelmi tárolók és a stratégiai tárolók összessége, vagy ez pusztán a kereskedelmi tárolókban található meg ez a mennyiségű gáz?
Ez a teljes tárolói mennyiséget jelenti, de nagyon sok helyen nincs stratégiai tároló Európában. Azt gondolom, hogy egy ilyen energiaveszélyhelyzetben, aminek a korát éljük, nagyon jó döntés volt korábban, hogy ez a stratégiai tároló is megépült.
Mekkora a stratégiai tároló és mekkora a kereskedelmi tároló kapacitás ma Magyarországon?
Összesen több mint 6 milliárd köbméter földgáz tudunk Magyarországon betárolni, és ebből 1,2 milliárd köbméter a stratégiai tárolónak a készlete, és a maradék ugye a különleges gázkészlet, illetve a kereskedelmi készletek között oszlik meg.
Az elmúlt fűtési szezonban kellett a stratégiai tárolóból földgázt felhasználnunk?
Szerencsére nem, a stratégiai földgázkészlethez akkor nyúlnánk hozzá, amikor olyan ellátásbiztonsági probléma adódik, amit szerencsére sikerült elkerülni az előző évben, és alapvetően először a kereskedelmi tárolók állnak hadrendbe, és utána, hogyha bármilyen probléma van, és az nem lenne elég, akkor lehet a stratégiai készlethez hozzányúlni.
Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!